A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Énekeljünk testvérek szép adventi éneket, amelyiknek a dallamára egy másik adventi is énekelhető. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ha a te nevedet hívhattuk segítségül reggel. Köszönjük, hogy te adtál erőt ma is munkáink elvégzéséhez. Köszönjük, ha adtál nekünk szót szánknak megnyitásakor, és tudtunk rólad beszélni. Köszönjük a te igédet, ami olyan sok erőt, világosságot, áldást jelentett már nekünk. Segíts most elcsöndesednünk előtted, és ha fáradtan is, segíts abban, hogy lessük a te szavadat, és szólalj meg itt közöttünk. Hadd halljuk meg az emberi bizonyságtételen túl a te hozzánk szóló személyes üzenetedet. Így kérünk újra, hogy erősítsed híveidet, hogy vehessük szent igédet, és valhassuk te hitedet. Amen. Isten igéjét János első leveléből olvasom. János apostol első levele második részének a 15-től 17-ig terjedő verseiből. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Kedves testvérek, néhány alkalommal arról beszéltünk már, hogy mire tanít minket Isten igéje, ha el akarunk indulni Jézus Krisztus útján, mit jó tudniuk előre azoknak, akik ráléptek erre az útra, és szeretnének haladni. Szeretnének növekedni a hitben, hűségesek maradni a mi megváltónkhoz, sőt az ő használható eszközeivé is válni. Az első alkalommal azt láttuk, hogy az ilyen embernek megváltozik a helyzete. Addig nem volt kapcsolata Istennel, ettől kezdve függ az élete tőle, és ennek ő örül és akarja is. Megváltozik az emberekhez való viszonya is. Aztán volt szó az imádkozásról, talán emlékszünk még Anna egyszerű mondatára. Imádkozni annyit jelent, mint kiönteni a szívemet az Úr előtt. Azt, ami éppen benne van, oda kiönteni eléje, akkor fogom látni én is, hogy mi volt benne, és akkor lesz hely a szívemben arra, hogy Isten felülről való nagy ajándékokkal töltse meg. Aztán láttuk a harmadik alkalommal, hogy életkérdés, létkérdés az, hogy táplálkozzunk Isten beszédével, hogy az csak ugyan, mint a kenyér, olyan fontos legyen, és hozzátartozzék a napjainkhoz. Legutóbb pedig arról volt szó, hogy a hívő ember útjelző táblává válik, akarja, nem akarja, túlmutat önmagán arra az Istenre, aki szeretetébe fogadta, és az életét átalakította. De ezt akarnunk is kell, tudni kell és merni kell bizonyságot tenni őróla. Folytassuk most itt a gondolatmenetet azzal, hogy miközben a hitre jutott ember mindezeket gyakorolja, ezekben szeretne növekedni, azt érzi, hogy valami visszahúzza. Kicsit hétköznapiasan, de gyakran használják már ezt a kifejezést, mintha valaki mindig keresztbe tenne neki. Halad az úton és egyszer csak elhasal. És kétségbe van esve, hogy ki volt ez, vagy mi ennek az oka, vagy ő ilyen ügyetlen, összeakadnak a lábai. Hát miért nem haladhat diadalmasan Jézus Krisztus útja? Belebonyolódik olyan helyzetekbe, amiknek a vége egy erkölcsi bukás. És elcsügget, hogy lehet ez, előfordulhat ez egy hívő emberrel is, vagy akkor a hite nem igazi, mégse lett ő Isten gyermekévé. Egy szóval kezdi tapasztalni a hitre jutott ember azt, hogy mindaz igaz, amit a Biblia, amit Jézus Krisztus is a sátánról mond. Hogy van nekünk egy személyes ellenségünk, akiről Luther Márton a szép reformációi énekében azt mondja, hogy ő az ős ellenség, aki még most is a nyomunkban van, sőt akkor szegődik csak igazán a nyomába valakinek, ha komolyan akarja venni a hitét, és állandóan támadja kívülről. Ezeket a külső támadásokat nevezi a Biblia kísértésnek. Ma a kísértésről legyen szó. Valószínű, hogy most mindjárt több igét is tudnánk idézni, ami a kísértésről szól. Én is szeretnék ma este a szokásosnál talán többre hivatkozni. Jó lenne, hogyha megbátorítana bennünket ma Isten szent lelke, mert nagyon fontos az, hogy tartsuk természetesnek, hogy kísértések között járunk. A kísértésektől nem kell megijedni, nem kell sopánkodni, nem kell kétségbe esni. Egészen természetes vele járója a hívő életnek. Sőt, minél őszintébben odaadja valaki magát Isten számára, minél inkább használni kezd Isten minket, akármilyen gyarló is a mi életünk, minél komolyabban akarunk engedelmeskedni neki, annál többször botlunk bele különféle kísértésekbe. A kísértés tehát nem rendellenes jelenség a hívő életben, hanem annak a vele járója. Azt nem kísérti a sátán, aki nem veszélyes az ő számára. Aki olyan langymeleg, aki meg is áll, szépen visszacsúszik, senkinek se beszél a hitéről, lassan abba hagyja az imádkozást, csupa marad a Bibliája is, veszélytelen az ördög számára. Aki azonban mindazt, amiről eddig szó volt, komolyan veszi, aki növekszik, gyarapodik, gyümölcsöket kezd teremni, másokat is Jézushoz vezet, vagy akar vezetni, azok számoljanak azzal, hogy sokféle kísértésben lesz részük. De számoljunk azzal is, hogy Jézus Krisztus is megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóan, de az ő életében egyetlen egy kísértésből sem lett bűn, ő győzelmet aratott, győzedelmeskedett a kísértéseken, és ezt az ő győzelmét tudja adni nekünk is, akik hiszünk ő benne. Tehát egyrészt sose szabad megijedni a kísértésektől, még ha azok néha úgy csőstül jönnek ránk, és úgy érezzük, hogy összecsapnak a fejünk fölött, amikor egy-egy egész hetes szolgálatot vállalok például, mint a múlt héten is vidéken, vagy amikor itt nálunk a szokásosnál nagyobb lelki igénybevétel van, mindig lehet számítani arra, hogy az ördög valami módon, sőt egyszerre több fronton is támadja az ige szolgáit, de támad mindannyiunkat, mert mindannyian az ige szolgái kell, hogy legyünk. Tehát nem kell megijedni ezektől, ugyanakkor viszont a kísértés az nem mentség a bűnre. Tehát ez semmit nem jelent, amit Éva mondott, amikor bűnbe esett, hogy a kígyó ámított el engem. Attól még ő szakadt el Istentől. Ez nem volt védőbeszéd. Emögé nem bújhatott oda, hogy a kígyó ámított el. Ezt tessék előre tudni, hogy a kígyó olyan, aki el akar ámítani, és ne lehessen elámítani. Az ős ellenség olyan, aki el akar buktatni, ne lehessen elbuktatni. Kapaszkodjam Krisztusba, hittel tegyem magamévá az ő győzelmét, készüljek föl az esetleges támadásokra, lépjek át azokon a kátyúkon, amik ott vannak az úton, nem kell, hogy ott lábtörést szenvedjek. Tudhatom előre, hogy ez nem sima út. Itt gödrök vannak, hepehupák vannak, tessék a lábam elő nézni, tessék őre járnézni, nézvén a hitnek fejedelmére és befvégzőjére Krisztusra, aki ezen az úton előttünk jár. És amíg őre járnézünk, addig védve vagyunk. Élnek támadások, de teljes védelem vesz körül, amíg őre járnézünk és hozzáragaszkodunk. Egyrészt tehát ezt jó tudni, nem akarom én ezt most agyonmagyarázni, de nagyon fontos, hogy józanul tudjuk, hogy kismillió kísértésnek vagyunk kitéve halálunk pillanatáig, ebben semmi rendellenes nincs, de ez nem mentség a bűnre. Ne essem el az akadályba. Vegyem észre, hogy az akadály, kerüljem ki, vagy ugorjam át, vagy imádkozzam előtt, hogy Uram, most mit kell csinálni ekkora akadály előtt, és meg fogom tapasztalni, hogy igaz, amit a Zsoltáros mondott, hogy az én Istenemmel még a kőfalon is átugorom. Kísértésekkel jár a hívő élet, de az, hogy kísértésekkel jár, ez nem mentség a bűnre. A kísértéseken lehet diadalmaskodni. Éppen ezért beszélünk erről. Néhány példát hadd említsek, hogy mennyire tudja az ördög, hogy melyikünknek hol van a gyenge pontja. És egy gyenge pontunkon támad mindig. Valaki egy konferencián új életre jut, hitre jut, és megszabadul az alkoholtól is. Hazamegy, eltelik egy hét csodás örömben, békességben, és hétvégén, mintha összebeszéltek volna, pedig nem beszéltek össze. A régi cimborák meghívják egy vállalati bulira. Jó, tudjuk, hallottuk, hogy te már száraz vagy, így szokták ők nevezni egymás között, de lesz kóla is, gyere csak el nyugodtan. És van kóla is, de azért csak nem hagyják már, hogy legalább egy pohár bort ne ígyon, hát az egészségünkre sem. Hát már nem szeretsz minket? Hát nem akarja ő, hogy úgy tűnjék, hogy nem szereti őket, és ott van a határán annak, hogy visszaesik. Egy korty elég lehet még ebben az állapotban, hogy valaki visszaessék. Valaki a megtérésével együtt szakított a tisztátalan kapcsolataival is, és néhány nap múlva olyan kísértések, támadások érik, hogy szinte lehetetlen nemet mondani mindegyikre. Úgy össze tudja bonyolítani az ördög körülöttünk a szálakat, úgy meg tud szédíteni, vagy úgy meg tud ijedni az újszülött, a lelki újszülött ebben a számára váratlan helyzetben, hogy bizony nagyon könnyű elbuknia. Mindnyájunknak ismeri ő a gyönge pontjainkat, tudja az, hogy a kisgyereket csokoládéval kell kísérteni, az ifjút a szexel, a középkorút a gazdagodás lehetőségével, az idős embert a hatalommal, és ezen belül egyénenként is jól ismerő minket, azt mondja Pál apostol, hogy ugyanilyen fontos, hogy mi is ismerjük az ő szándékait. Pál ezt leírja a korintusi levélben, hogy de mi ismerjük az ő szándékait. És ezért nem megyünk bele a kísértésbe. Jakab azt írja a levelében, hogy mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Aztán a kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Ezen a három lépcsőn akar levezetni bennünket az ördög. A tulajdon kívánságunkra appellál, azt használja föl, és sokféle kívánság van mindannyiunkban. Elkezd csalogatni, édesgetni, vonja és édesgeti. Ha nem elég éber az ember, kezdetben észre sem veszi, hogy csőbe akarják húzni. És elindul az édesgető szó után. És amikor már benn van a csőben, ott látja, hogy jaj, de nehéz visszafordulni. De még vissza lehet. Aki a kísértésnek ellenáll, annak az életében a kísértésből nem lesz bűn. Ha a kísértés megfogan, így mondja Jakab, akkor már bűn lesz. A bűnnek pedig a zsoldja a halál. Itt lehet még visszakozni, amikor a kísértést fölismerem. Ugyancsak Jakab írja ott a levél végén, hogy közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok, és álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Megvan ez a lehetőségünk, hogy amikor észleljük a kísértést, ellenálljunk. Nos, mit mond a felolvasott igénk a kísértésről? Azt mondja itt János apostol a levelében, hogy három tipikus formája van annak, ahogyan támad minket az ellenség, pontosabban három helyen tud a legkönnyebben támadni és a legsikeresebben. Azt mondja, hogy a test kívánsága, a szemek kívánsága, és az élettel való kérkedés. A test kívánsága, ez az egyik terület, ahol a leggyakrabban támad. Mi az, hogy a test kívánsága? Ez azt jelenti, hogy olyan testi szükségletek, amiket valamilyen formában jó kielégíteni. Éhség, szomjúság, pihenés, szex, mozgás, igény, ezek egészen normális kívánságai, igényei a testnek, amiket megfelelő formában jó dolog kielégíteni. Ez kell, ez egészséges, ez önmagában még nem bűn. Mikor lesz bűnné? Hogyha ezek közül akármelyik átveszi az uralmat. Ha nem én vagyok fölül, az meg alul, hanem az kerül fölülre, leteper engem, és uralkodik rajtam. Amikor egyszerűen mindig akörül forognak valakinek a gondolatai, hogy enni kellene. Jön, megy, fordul, térül, és valamit mindig megkap. Vagy ugyanígy az itallal. Vagy ugyanígy a szexel. Megvan annak a Biblia, nagyon nyíltan, sokat, világosan beszél arról. Megvan annak a helye, megvan az ideje, megvan a mértéke, mint ahogy mindegyiknek, amiről beszéltem. De ha kilép a helyéről, ha átcsap a gátakon, ha nem lesz már ideje, akkor uralkodni kezd. Vagy a pihenés. Hát nem lehet élni a szükséges pihenés nélkül. És nem jó visszaélni. Ilyen értelemben sem az Istentől kapott egészségünkkel, erőnkkel. Na de hát tudjuk, hogy beszél a Biblia arról is, amikor valaki mindig összeteszi a kezét, és azt mondja, hogy még egy kis szunnyadás, még egy kis kézösszetevés, és most azért nem vetek, mert szél fúj, most azért nem vetek, mert eső esik, most azért nem vetek, mert szárazság van, és amit nem vetek el, az sose kell ki. A példabeszédek könyve is sok szellemes fordulattal beszél az emberi lustaságról és lustálkodásról. Amikor már az parancsol nekem. És lehet, hogy sokszor az eszemmel belátom, hogy ez most helytelen, amit csinálok. Ez már lustálkodás. Akkor hagyjam, abba keljek föl, lássak munkához. De még egy kicsi, és nem kelek föl, és nem látok munkához. Én maradok alul, és az kerül fölülre. Az diktál nekem. Uralkodik rajtam. Az, hogy ilyen vágya van az embernek, hogy pihenni kell, ez fontos és szükséges. De amikor ez kívánsággá lesz, ami uralkodik is, akkor az már baj. A kísértéssel kapcsolatban a Biblia arra bátorít minket, hogy tanuljunk meg nemet mondani. Határozott nemet. Aki egyszer határozottan igent mondott Jézus Krisztusnak, az attól kezdve minden esetben mondjon nemet mindannak, ami Jézustól el akarja szakítani, ami az ő akaratával ellentétes. Minden gondolkozás, halogatás és kertelés nélkül. Kerek, perec, világosan, határozottan nem. Hogyha arról van szó, hogy egy embernek kell ezt megmondani, nyilván mondjuk azt szeretettel és tisztelettel, de akkor is egyértelműen és határozottan. Ez az első fegyver, amit a kezünkbe ad, ha a kísértésnek ellen akarunk állni. És tudjuk azt, hogy mire kell nemet mondanunk. Ebben nagy segítség az, ha Isten igéjét tanulmányozza valaki. Egészen világos lesz a számára, hogy van ilyen, hogy a test kívánsága, azt bizonyos helyen, időben, mérték szerint ki kell elégíteni. Olyan is van, hogy nem elégítjük ki, vagy nem elégíthetjük ki. A Biblia a bőjtől is tud, és azt mondja, hogy annak nagyon sok haszna van. Amikor a cél érdekében lemondok valamiről, és mi a cél? Az, hogy én egyre szorosabb kapcsolatba kerüljek az én Urammal. Ezért, ha felkínálják is a lehetőséget, és önmagában az talán nem lenne rossz, hogy élek azzal, mégsem élek vele. Most nem, vagy egy ideig nem, vagy egyáltalán nem. Vagy elfogadom a helyzetemet, azt a helyzetet, amelyikben valamelyikről kénytelen vagyok lemondani, de ezt döntés alapján az Úrért, így mondja Pál apostol, tehát tudom, hogy mit csinálok. Végül is nem kényszerhelyzetbe kerültem, tudomásul veszem, elfogadom, tőle fogadom el azt, hogyha valami nélkül kell élnem. Nem csinálok belőle erényt. Semmi érdemet ez nem jelent, ez nem dicsőség Isten előtt. Tudomásul veszem, hogy így alakult a sorsom. Akkor valamely szükségletemet én nem tudom kielégíteni, ha az Úrhoz ragaszkodni akarok. Ő érte, még ezt is megteszem. Amikor valaki így mond le, akármiről, ahhoz fog kapni erőt, és akkor lesz békessége is. Egyébként bőjt nélkül igazán nagy teljesítményt soha senki nem tud fölmutatni. Ha minden sportolónak bőjtölnie kell, de nem lehet akármikor és akármit enni, és akármikor és akármit csinálni, és ott egy csomó olyan dolgot kell csinálni, amihez semmi kedve nincs. Gyötölnie kell magát a cél érdekében. A művészet területén csupa lemondás. Valaki alkotni szeretne, és egy csomó mindent kisöpöl az életéből, azért, hogy a szabad utat kapjon, és egy csomó mindenről lemond. Az anyaság. Hát kilátott már olyan édesanyát, aki nem hozott éveken át, vagy egész életén át sorozatosan áldozatot, és nem mondott le, ki tudja mi mindenről. A cél érdekében, hogy a gyermekeiből egészséges embereket neveljen. Kezdve attól, hogy ki tudja hányszor fölkelt hozzájuk éjszaka. Hát kinek van kedve fölkelni éjszaka, amikor egyébként is az egész napja ki van sámfázva feladatokkal. Hát nem jó kedvéből kell föl háromszor, négyszer. a cél érdekében, és nem panaszos. Ez a lelkiekben is így van. Ez tehát a test kívánsága. A lényeg itt az, hogy ez adottság, ilyen van, de ne az uralkodjék rajtam. Én uralkodjam rajta. Én döntsem el, hogy ha ezt szabadon eldönthetem, hogy mikor eszem, mennyit eszem, mert tudom azt, hogy miért eszem. A nagy baj az, hogy ma szugerálja a korszellem nekünk, hogy mindez cél. Jó evés, egy nagy ivászat, ahogy mondani szokták, a nemi élvezet, ez cél. Holott ez eszköz. Isten ezt eszközként adta a számunkra egy magasabb cél elérésére. És ugyanúgy eszköz lehet egy magasabb cél elérésére az is, hogyha bármelyikről egy időre lemondok. Nem szabad összetéveszteni a célt az eszközzel. A másik, amit mond itt az ige, a szemek kívánsága. Ez azt jelenti, hogy ha valamit szépnek és értékesnek tart valaki, azt megkívánja. Szeretné megszerezni. Lehetnek ezek nagyon nemes ambíciók is. Nem feltétlenül a másét akarom elvenni, és nem feltétlenül parázna képeket nézegetek. Valami igazán szépen megakad a szemem, elgyönyörködöm benne, és egy idő után nem tudok szabadulni tőle. Befészkeli magát a fejembe, a szívembe az a gondolat, hogy ha ez az enyém lehetne, akkor lennék igazán boldog. Az lenne az élet kiteljesedése. Meg kell szerezni. Most lehet, hogy ezt meg lehet szerezni, és lehet, hogy attól tényleg gazdagabb valakinek az élete, de nem mindig, és főleg nem minden áron. Ezt viszont az ördög nagyon föl tudja használni, hogy a szemünk olyasmin vagy azokon akad meg, akik nekünk csak bajt csinálnak, ami nem Isten ajándéka. Minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről való, írja szintén Jakab, és a világosságok atyától száll alá. De vannak a rossz ajándékok is, amik meg alulról valók, és a sötétség fejedelme kínálja föl nekünk. És ezekre tapasztja oda a tekintetünket. Lásd az első kísértést az Édenkertben. Azt olvassuk az 1 Mózes 3.6-ban, hogy Éva megáll azelőtt a fa előtt, amiről tudta, hogy Isten azt mondta, hogy ez az egyetlen, amiről ne egyetek, az összes többiről egyetek. Pont azelőtt, az egy előtt áll meg, és azt mondja, hogy mivel látta, hogy jó az a fa az eledelre, kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakított róla, és adott a vele levő férjének is. Pont azt kezdi nézni, ki tudja hány fa lehetett ott, vagy hány ezer fa. Azt az egyet kezdi nézni, és arról állapítja meg, hogy jó lenne ennek a gyümölcse az eledelnek, ez a test kívánsága, kedves a szemnek, a szemek kívánsága, és kívánatos a bölcsességért, hogy ő is ugyanolyan okos legyen, mint az Isten, hogy mindent tudjon, szakít azért róla, és ad a másiknak is. Együtt van a három, amit itt János említ. A test kívánsága, a szemek kívánsága, és az élettel való kérketés. Nos, itt is mondhatunk mi nemet a kísértésre. Ha egyáltalán fölismerjük, hogy miért nézem én azt ennyire. Nem kísértés ez? Ha kísértés, sarkon fordulok, és hátat fordítok annak, és nem még jobban nézem. Azért ez a lehetőségünk mindnyájunknak megvan. Luther Márton írja nagyon szellemesen a kísértésről, sokan hallották már a testvérek közül nyilván, hogy azt nem akadályozhatjuk meg, hogy madarak röpködjenek a fejünk fölött. De hogy a hajunkba fészket rakjanak, azt azért megakadályozhatjuk, még ha nagyobb madárról van szó akkor is. Azt nem akadályozhatjuk meg, hogy szakadatlan kísértések éljenek bennünket. De hogy a kísértésbe belemegyek, egyik énekünk így mondja, hogy hozzáadjam magamat, hogy igent mondjak rá, és így bűn legyen belőle, azt már megakadályozhatjuk. És ez különösen a szemek kívánságánál nagyon fontos tudni. Odüsszeuszról olvassuk azt, hogy amikor azon az útvonalon hajóztak, ahol a szirének csábos éneke minden hajóst eltérített eredeti céljától, és a vesztükbe futottak, akkor ő egyrészt betömte a füleit, hogy ne hallja ezt az éneket, másrészt kiadta parancsba, hogyha ő is afelé szeretne menni, kötözzék oda az álbóchoz, és ne hallgassanak rá. Ez azt jelenti, hogy valami belső eltökéltsége volt. Ő tudta, hogy hova akar megérkezni, és oda meg akart érkezni. és nem engedte, hogy ettől a céltól őt bárki eltérítse. Különösen ilyen hiába való kerülő utakkal, vagy veszedelmes utakkal, nem, kalandokban nem volt hajlandó belebocsátkozni. Pedig lehet, hogy milyen érdekes lett volna, pedig az egész hajó legénysége örült volna neki, mindegy. Közelebb visz a célhoz, vagy nem? Nem. Akkor nem megyünk arra. És ha ezt csak így lehet megcsinálni, hogy nevetségessé teszem magamat, és bedugom a fülemet, és oda kötöztetem magam az álbóchoz, arra is kész vagyok. Olyan fontos az a cél, ami felé igyekszem. Ilyen fontos-e nekünk az a jutalom, amit Jézus Krisztus elkészített, az a Krisztus, aki az ő útjára elhívott, és akinek a nyomdokaiba szegődtünk. Vagy pedig engedjük, hogy a szemünkkel játszon az ördög, és azt mutogassa nekünk, amit ő akar, holott mi nézhetnénk a hitnek elkezdőjére és bevégzőjére Krisztusra is, aki vezetne bennünket, még a sötétben is. Még amikor szolványokban szolgáltam, egyszer rettenetes sűrű köd volt, és a legtávolabbi szolványban volt késő este istentisztelet, és motorral kellett volna hazamenni, és egyszerűen nem mertem elindulni, mert semmit nem lehetett látni. Az utat egyáltalán nem, a két jegenyes volt egy ideig lehetett látni, és úgy voltam, hogy becélozom, hogy középen maradjak, de fogalmam sem volt, hogy ez most a bal oldal vagy a jobb oldal, és láttam, hogy életveszélyes, itt le kell állni, és nem tudom, mi lesz. És akkor feltűnt az, hogy ahogy kikerültek autók, milyen sokáig látom a stoplámpájukat. És mégiscsak elindultam a motorral, és egy autót, amelyik megelőzött engem, annak utána eredtem, és semmit nem láttam egyáltalán, csak a stoplámpát néztem. És akkor fogalmazódott meg bennem ez, hogy így szeretném a világ világosságát, Jézus Krisztust követni. Ha ez az autó most egy árokba megy, én is oda fogok menni, mert teljesen rábíztam magamat. Feltételezem a jó szándékát, ismeretlenül is, nincs más fényforrás, ami vezethetne, ez a fény megbízhatónak tűnik, gyerünk utána. Így kellene nekünk Krisztust követnünk. És nem az, hogy jobbra-balra csalinkázok, meg kipróbálom, hát ha mégsem maradok ott, hát ha nem kell az életemmel fizetnem. Elég világosan megmondja nekünk a Biblia, hogy egyedül a Krisztus követés az, ami az életre vezet. Minden egyéb út a pusztulásba vezet. És ezt, hogy a pusztulásba jusson valaki, ott lehet megakadályozni, hogy a szemeimmel nem játszhat az ördög. Én a szemeimet is odaadtam az én megváltómnak. Azt szeretném nézni, amit ő mutat nekem. És a harmadik, amit olvastunk, az élet kérkedése, ami azt jelenti, hogy az élettel való dicsekedés. Az a kevésség, ami mindannyiunkban ott van, minden ember szeretne kitűnni, első lenni, nagy lenni, sőt legnagyobb lenni. És milyen érdekes, hogy Jézus azt mondta, hogy ez nem tilos. Csak éppen egészen más utat mutatott ő ehhez, mint amit mi járunk. Azt mondja, hogy aki közületek a legnagyobb akar lenni, az legyen mindenkinek szolgája. És aki az első akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. Lehetsz első, akarj első lenni. Lehetsz legnagyobb. De így, Krisztusi módon és Krisztusi úton. És ennek semmiképpen nem az a jellemzője, hogy amit elértem, azzal elkezdek dicsekedni. Az én gyerekeim, az én állásom, az én gondolataim, az én férjem, az én feleségem, a mi lakásunk, és így tovább ki nem fogyunk abból, amivel dicsekedhetünk. Ha más nincs, akkor az én betegségem, mert az nagyobb, mint a tiéd, és neked ilyen tüneteid nem voltak, vagy az én sérelmeim, most ez divatba jött, akkor azzal dicsekszünk, én többet szenvedtem, tőlem több mindent elvettek, és ezzel akarok nagyobb lenni, mint a többi. De minden áron nagyobb akarok lenni, és első akarok lenni. Az élet kérkedése, az élettel való dicsekedés. Hogyan jelölte meg Jézus az ő programját, amikor elkezdte a munkáját? Azt mondta, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Az igazi növekedés útja az, amit Keresztelő János fogalmazott meg, néki, vagyis Jézusnak növekednie kell, nékem pedig egyre kisebbé kell válnom. Az élettel való dicsekedés mindig azt jelenti, hogy magunknak tulajdonítjuk azt, ami egyedül Istené. Isten azt mondta, hogy dicsőségemet másnak nem adom. és mi az Isten dicsőségét lopjuk meg, valahányszor kérkedni kezdünk, dicsekedni kezdünk azzal, ami az ő ajándéka, amit ő annak ellenére adott nekünk, hogy ilyenek vagyunk, kegyelemből, szeretetből. Jó lenne, ha megszabadulnánk ettől, hogy vegyenek már észre, ismerjék már el, tegyék már szóvá, engem hallgassanak, én hagyj kerüljek a középpontba. Nem ez a Jézusi út a nagysághoz, hanem az, hogy kész vagyok szolgálni, hallgatni, odaadni, áldozatot hozni, őre hallgatva. A test kívánsága, a szemek kívánsága és az élettel való dicsekedés. A Bibliából tudjuk, hogy Jézust is megkísértette az ördög. Ugyanezen a három területen kísértette meg. 40 nap óta böjtölt, és amikor már nagyon megéhezett, akkor jött a kísértő, és azt mondta, hogy itt vannak ezek a kövek. Te meg Isten fia vagy. Változtasd őket kenyerekké, és már is jól lakhatsz. Meg híre is megy. Híred megy. Híres leszel. Belemente Jézus a tárgyalásba. Azt mondta, hogy megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Nem foglalkozik a sátán ajánlatával. Nem kezdi nézni a köveket, hogy na melyikkel kezdjem. Nincs meg nála. A test kívánsága, a szemek kívánsága, megvan az éhségérzet, de nem uralkodik rajta. Ő uralkodik tovább is az éhségén. Látja a köveket, de nem lesz belőle a szemek kívánsága, hanem fölnéz az atyára, és idézi a Bibliát. Akkor jön a második támadás. Te ugyebár most akarod elkezdeni nyilvános munkádat. Kell, hogy ismerté legyél. Kell, hogy minél többen megtudják, hogy milyen hatalmad van. Vesd le magadat a templom magas épületéről, faláról, és egyszerre híres leszel. Egyébként is megvan írva a Bibliában, hogy az ő angyalainak parancsol felőled, hogy hordozzanak téged. És megint nem lesz belőle egyezkedés, és Jézus nem áll szóba ezzel a kísértővel. Megint a Bibliát idéz, de pontosan. Tudni, az ördög kicsavarta ezt az ítéletet, ez az elejét nem mondja. Hogy aki az Úr útaiban jár, azt ő őrzi, és az ő angyalainak parancsol, hogy vigyázzanak rá. De itt éppen az Úr útjáról térne le Jézus, hogyha hallgat a kísértésre. És tudja, hogy abban a pillanatban nem érvényes a folytatás, hogy parancsol, hogy őrizzenek téged. Nem akar letérni. Megint idézi a Bibliát. Jön a harmadik kísértés, a legveszélyesebb, az élettel való kérkedésre appellál, fölviszi egy hegyre, amit látsz, mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ezt már csak úgy mellesleg a végén említi. Mindezeket neked adom. A világ ura lehetsz. És Jézus harmadszor is az igét izézi, távozz tőlem, Sátán, megvan írva az urat, a te Istenedet, imádd, és csak néki szolgálj. Nem áll szóba a kísértővel. És eltávozik tőle az ördög egy időre. Ezt olvassuk. És Jézusnak is volt újabb kísértésekben része. És nekünk is lesz mindvégig, de ez a mai ige arról is szól, hogy lehet győzelmet aratni a kísértéseinken. Erről szeretnék még befejezésül röviden szólni. Jézus szavaiból olvassuk le, hogy mi kell ahhoz, hogy győzhessünk a kísértések között. Amikor kereszthalála előtt az utolsó nagy kísértést, támadást intézte ellene az ördög a Gecsemáné kertben, hogy kikerülhetnéd a keresztet, nem kell kiinni a szenvedés poharát, és Jézus ott imádsággal, véres verejtékkel megharcolja a harcot, és mégis engedelmes marad, akkor mondja a tanítványoknak, akkor adja a kezükbe azt a fegyvertárat, amivel mindannyian győzhetünk a kísértésekben. Így olvassuk ezt a Máté 26.41-ben. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert lehet, hogy a lélek kész, de a test erőtelen. Mi az, hogy vigyázzatok? Ez azt jelenti, hogy legyetek éberek. Nem lehet aluszkálni, bóbiskolni. A keskeny úton nem lehet szórakozottan őgyelegni. Ott nagyon összeszedetten, összpontosítva lehet csak előre haladni. De úgy lehet. Állandó éberség. Ami azt is jelenti, hogy ismerjen föl a kísértésről, hogy az kísértés. ismerjem föl a kísértés mögött a kísértőt. Ismerjem az én Uramat, akihez akkor is ragaszkodom. Sose essem kétségbe, ne essek pánikba. Ne veszítsem el a fejemet. Ez olyan támadás, amit előre megmondott nekem, hogy majd jön. Jön még másik is. Eddig már sok ilyenen átvitt az én Uram, most is át fog vinni. De éberen őrködni kell. Fölismerni, hogy ez nem véletlen, hanem kísértés. Legyetek éberek. A második azt mondja, hogy és imádkozzatok. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, amiről az imádságról szólva röviden beszéltünk, hogy az imádság néha harc is. Mint ahogy Jézusnak a Gecsemánéban harc volt. Ő imádsággal harcolta meg, hogy igen tudjon mondani az Atya akaratára. Először úgy imádkozik, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, de mindazáltal úgy legyen, ahogy te akarod. Másodszor már úgy kezdi, hogy Atyám, ha nem lehetséges, hogy ki ne igyem azt, legyen meg a te akaratod. Ott már tudja, hogy nem lehetséges. És még harmadszor is, mint egy harmadik kampányt is indít, hogy egészen egyértelmű legyen az az igen, amit ő kimond, és kapjon hozzá erőt is. És akkor nem folytatja tovább, megvan a győzelem, megy a tanítványokhoz, és mondja nekik, hogy vigyázzatok, mert ti is kerültök ilyen helyzetbe. Legyetek éberek, és imádkozzatok. Az imádkozás a kísértés idején egyszerűen kapaszkodás. 10 körömmel kapaszkodom abba a Krisztusba, aki engem kihúzott a mélyből, a sálból, a bűnből, és az Isten szabad gyermekévé tett. El nem engedem most, amikor ilyen viharba kerültem, kapaszkodom belé. Sokszor csak egy mondattal van ideje vagy lehetősége az embernek, akkor egy mondattal. Én nem tudom, hogy kinek ismerősek ezek a harcias imádkozások, de boldog ember az, aki megtapasztalta, hogy lehet Krisztusba kapaszkodni. Nem egy szoborba kapaszkodom, nem fogalomba kapaszkodom, egy élő személybe, aki ott van és diadalt aratott minden ellenségemet, és itt is győzelmet adhat. De kapaszkodni kell, mert másképp a szekérről leesem. A harmadik, amit mond, hogy ne menjetek bele a kísértésbe. Nem szenvedő ige alatt van ott, hogy ne essetek bele, nem úgy véletlenül pottyanok bele. Ha éber vagyok, láthatom előre, hogy gödör következik. Ne menjek bele, kerüljem ki. Ezt mondja itt Jézus, legyetek éberek, imádkozzatok, és ne menjetek bele a kísértésbe. Mert ezt is tudhatjátok magatokról, hogy a lélek sokszor többre kész, mint amennyire a test képes. A lelketek a teljes engedelmességre vágyik, közben a test kívánsága úrrá lehet rajtatok. Ezzel számolni kell, ezért különösen is vigyázzatok, hogy ne menjetek bele. Itt van szükség arra, amire Odysseus próbáltam példaként felhozni, de nála sokkal jobb bibliai példákat is említhetnénk, az eltökéltségre. Amikor Dánielt 10 éves fejjel deportálták Babilonba, ő elhatározta a kis kamasz szívében, hogy ő a pogányok ételéből nem eszik. Betáplálták otthon a fejébe, hogy az ragaszkodik az Úrhoz, aki nem pogányok módjára étkezik. Ő nem eszik. És ez teljes képtelenség volt, különösen amikor kiválogatták őt is az elitbe, és a királyi udvarba került, és külön oktatásban részesültek, és külön finom menüt készítettek nekik. Egy csomó olyan ételből, amiről ő nem akart enni. És addig-addig erősködik, álhatatos, Isten lehetővé teszi számára, hogy zöldséget egyen és vizet igyon, és még jobban is néz ki, és megengedi a konyha főnök, hogy ha neked ez ilyen fontos, egyél. De ott olvassuk ezt a mondatot, hogy eltökélte az ő szívében, hogy nem eszik a király ételétől. Ez az eltökéltség hiányzik sokszor, és akkor csodálkozunk, hogy már megint elbukta. Eltökélni. Jézus is használja ezt a kifejezést az utolsó időkről. Azt mondja, hogy tökéljétek el a ti szívetekben. Amikor a ő visszajövetelét megelőző időkben a sok kísértés támad, hogy ragaszkodtok az Úrhoz. Ne menjetek bele a kísértésbe. És a negyedik az, amit Jézus megkísértetéséből tanulhatunk meg, hogy tudta használni a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Ismerte a Bibliát, tudta, hogy mihez tartsa magát, és nem ment bele a kísértővel való tárgyalásokba, egy-egy igével válaszolt. És ez nagyon fontos. És ez a lehetőségünk nekünk is megvan. Amikor például valakit elcsüggeszt a kísértő, hogy na látod, megint elkövetted ugyanazt a bűnt, nem is vagy te Isten gyermeke, nem számíthatsz semmi jóra őnála, mit gondolsz, majd vég nélkül megbocsátgat neked, egyáltalán nem is lettél te hívő ember, ha az lettél volna, nem csinálnál ilyet. És akkor mit mond erre az, aki a lélek kardját tudja forgatni? Azt mondja, hogy meg van írva. Fiacskáim, ne vétkezzetek, de ha vétkezik valaki, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, aki engesztelő áldozat a mi bűneinkért. És én mégis hiszem azt, hogy ha megvallom bűneimet, az én szószólómért kapok bocsánatot. És a kísértés hiába való volt, mert tudja, hogy mi van megírva. Vagy a másik oldalról támad a kísértő, hogy megy ez már neked. Nem kell mindenben az Úrra hagyatkozni, örökké őt kérdezni, mindig imádkozni, tudod már, hogy mit kell csinálni. Meg van írva, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. És aki rááll erre, az kősziklán fog állni, és nem tér le az élet útjáról a posványba, ahol lassan elsüllyed. És így sorolhatnám még a példákat, minden meg van írva, amire nekünk ebben a harcban szükségünk van. Már csak ezért is tanulni kell a Bibliát, és ismerni, hogy milyen fegyvert adott az Úr a mi kezünkbe. Legyetek éberek, imádkozzatok, ne menjetek bele, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek, és tudni kell, hogy mi van megírva, és megfelelő időben idézni önmagunknak, bátorításképpen, nem is az ördögnek való tárgyalásban, semmi dolgunk nincs nekünk ővele, nekünk Jézus Krisztussal van kapcsolatunk, de magamnak tudni kell idézni, hogy most mihez tartsam magamat. És akkor sem ezért fogunk győzni, mert nagyon éberek vagyunk, mert jól imádkoztunk, mert tudjuk, hogy mit kell idézni, mert ellenállunk, hanem azért, mert Jézus Krisztus véd bennünket. Péter apostol életéből két olyan szembetűnő példa is van, ahol nagy kísértésbe került, és Jézus védte. Az egyik, amikor maga Jézus mondja neki, hogy Simon, Simon, a sátán kikért, hogy megrostáljon, de én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Azért hazatérve a te atyád fiait erősítsed. Jézus jobban látta, mint maga Péter, hogy milyen nehéz helyzetbe került, és imádkozott érte. Hányszor imádkozhat miértünk is? És a másik példa Péter életéből az, amikor a szép hitvallását elmondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, és nem sokkal utána Jézus az ő kereszthaláláról beszél, és Péter tiltakozik, hogy nem történhet veled ilyen, mentsen Isten Uram, és akkor ezt a furcsa mondatot mondja neki Jézus, hogy távozz tőlem, sátán, mert bántásommal vagy nekem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem emberek szerint. És ez, hogy távozz tőlem, ez szó szerint azt jelenti ott a görög szövegben, hogy a hátam mögé sátán. Ami azt jelenti, hogy a sátán ott áll Péter háta mögött, és súg neki sátáni dolgokat. Nem eshetik meg veled, nem mehetsz te a keresztre. És Jézus a sátánra szól rá, hogy ide takarodj az én hátam mögé. És Jézus odaáll Péter és az ördög közé. Szinte a testével védi a tanítványt, aki kísértésbe esett, és így tanítja meg arra, amiről akkor ott elfeledkezett. Így védi Jézus az övéit, ezért nem kell nekünk félnünk. Eszembe jutott készülés közben egy ének, amit még gyerekkoromban tanultunk otthon Kecskeméten, így hangzik a szövege. Szenvedésben engedelmes, kísértésben győzedelmes Jézus Krisztus, légy kegyelmes. Rám a bűn, mint tenger árad, kísértések tüze támad, nincs segítség, csak te nálad. De ott van segítség. Imádkozzunk. Úr Jézus, magasztalunk azért, mert te is megkísértettél hozzánk hasonlóan mindenben, és ezért tudsz könyörülni azokon, akik megkísértetnek. És áldunk azért, hogy a te életedben a kísértésből soha nem lett bűn. Mi olyan könnyen beadjuk a derekunkat, olyan könnyen feladjuk a harcot, vagy el se kezdjük. A szívünk tudja, hogy harcolnunk kellene a kísértés és a kísértő ellen, de a testünk titokban igent mond a támadásra, és ebben a kettősségben szenvedünk sokszorulunk. Bocsáss meg nekünk, hogy magunk vagyunk sokszor cinkosai a kísértőnek. és titokban támogatjuk az ellenséget. Segíts el minket egyértelmű életre, határozott döntésre melletted. És amilyen komolyan akarunk téged követni, segíts, hogy olyan komolyan álljunk ellen minden kísértésnek és a kísértőnek. Segíts el mindnyájunkat győzelmes életre. Tudjuk, hogy a te erőd elégséges ehhez. Szeretnénk sokkal éberebben járni, sokkal komolyabban kapaszkodni beléd az imádság által, sokkal határozottabban ellenállni, hogy ne legyen a kísértésből bűn, és bátrabban forgatni a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Kiáltunk azokért, akik most vannak nehéz kísértések között. Adj nekik megállást, győzelmet, és adjál mindnyájunknak benned való reménységet, engedd megismernünk a gyenge pontjainkat, és megismernünk a te erődet, és hittel sokkal jobban igénybe venni a te erődet. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, szeretete és szent lelke maradjon velünk. Amen.